csak papírot.
Azt a rendőrségen és a büntetés végre.
A múzeum.
Nem lesz holnap a vasutas sztrájk, tovább tárgyalnak és később döntenek a MÁV kórházak sorsáról. Levélbomba robbant a pécsi rendőrségen, egy vállalkozó kapta a csomagot zsaroló levéllel együtt. Tüntetők várták Debrecenben Gyurcsány Ferencet, tojással és narancssal próbálták megdobálni a kormányfőt. Megint viharos szél söpört végig az országon, több baleset történt, sok helyen késtek a vonatok. Jó estét kívánok! Elmarad a holnap reggeli vasutas sztrájk. Az egészségügyi minisztérium és a vasutas szakszervezetek egyelőre csak arról állapodtak meg, hogy folytatják az egyeztetéseket. Az érdekképviselet azért hirdetett sztrájkot, hogy változatlan formában megmaradhassanak a MÁV kórházak.
Majdnem 50 ezer aláírással érkeztek az egészségügyi minisztériumba a vasutas szakszervezetek képviselői. A MÁV kórházak fennmaradásáért gyűjtötték őket. A tárgyalások egész nap zárt ajtók mögött folytak, nem sokkal este 6 előtt született egy megállapodás, de csak arról, hogy tovább tárgyalnak február 25-éig.
A kormány természetesen vállalja, hogy ugyaneddig az időpontig semmiféle fajta olyan eljárást, olyan beavatkozást nem tesz, amely a MÁV kórházaknak a sorsában bármilyen visszafordíthatatlan változást, beavatkozást idézne elő.
A sztrájk tehát egyelőre elmarad. A mai tárgyaláson két lehetséges megoldás merült fel.
Két olyan alternatívát kaptunk, amely mind a kettő érdemes a továbbgondolásra. Az egyik az a MÁV kórházaknak a elkülönült működését biztosítja, a másik az egy központi kórházon belüli működés feltételeit körvonalazza.
A részletekről egyelőre nem beszéltek, csak annyit mondtak, erről folynak majd a februári megbeszélések. Ha azonban február 25-ig nem tudnak megállapodni, újra sztrájk helyzet lesz.
Levélbomba robbant a pécsi kapitányságon reggel. Egy rendőr könnyebben megsérült. A zsaroló levelet és a robbanóanyagot tartalmazó küldeményt egy pécsi vállalkozó kapta, és bevitte a rendőrségre. Az egyik helyszínelő az udvarra vitte a szerkezetet, és letette a földre. Akkor robbant fel.
Ide tette őt, ide, hogy kijött, lerakta, és...
A robbanás helyszínét mutatja a városi rendőrkapitány, mint mondja, nagyjából két petárda erejével ért fel a robbanás.
Durrant egy baromi nagyot, de vér nem folyt. Tehát az, hogy a kollégának ilyen véraláfutása keletkezett a kezén, meg az arcán.
Az alosztály vezető kesztyűben fogta meg a bombonos doboz méretű csomagot, amelyet egy pécsi vállalkozó vitt be a rendőrségre. Róla csak annyit tudni, hogy a háza előtt találta reggel a zacskóba rakott dobozt és egy levelet. Ebben 3 millió forintot követeltek tőle. Azt írták, ha nem fizet, felrobbantják. A férfi ezután megpróbálta felnyitni a levél mellé rakott dobozt, de inkább úgy döntött, beviszi azt a rendőrségre. A szakértők szerint nem robbant volna fel a szerkezet, ha a vállalkozó nem nyúl hozzá.
Mi megint megpróbálunk új nyomot, szagot, egyebet rögzíteni a levélről, és ő nem nyitja meg, nem szaladgál vele, nem hozza instabil állapotba ezt a robbanó szerkezetet.
Az ügyben a megyei kapitányság zsarolás gyanújával nyomoz, a robbanás körülményeit pedig a rendészeti biztonsági szolgálat vizsgálja. A szerkezet maradványait a tűzszerészek vizsgálatáig nem vehettük fel, mint ahogy a dobozról és a csomagról készült felvételeket sem hozta nyilvánosságra a rendőrség. Annyi biztos, hogy 500 ezer forint nyomra vezetői díjat ajánlottak fel. A híradót Gyukit István tudósította Pécsről.
Magyarországon a 90-es évek alvilági leszámolásainál használtak gyakran bombát. A szervezett bűnözés visszaszorulásával azonban a bombamerényletek száma is csökkent. A házi vegyészek viszont egyre gyakrabban készítenek pokolgépeket, amelyek aztán sokszor véletlenül lépnek működésbe. Bombareceptet egyébként bárki néhány perc alatt találhat az interneten.
Kitört villamosablakok, hatalmas füst és rengeteg mentőautó.
2003. augusztus 25-én így nézett ki a nyugati tér. Egy 20 éves férfi házi készítésű bombája robbant fel a 4-es-6-os villamoson. A fiatalember a hátizsákjában tartotta a robbanószer alapanyagait, mert félt, hogy megtámadják. A rázkódás miatt azonban az összetevők reakcióba léptek. Ketten súlyosan, hatan könnyebben megsérültek. 1996. júliusában egy esztergomi boltban kecsöpös üvegbe rejtve találtak egy bombát. A három kézigránát erejű pokolgépet az egyik eladó vette észre, mert a flakon kilógott a sorból. A bomba nem robbant fel. Később kiderült, hogy a kecsöpös üveget ugyanaz a helyi középiskolás rakta a bolt polcára, aki néhány hónappal később Pilis Csabán a távolsági buszon hozott működésbe egy pokolgépet. Akkor 4-en sérültek meg, és az ijegységtől egy kismamának beindult a szülése. A robbantásokkal a diák helyi vállalkozóktól akart több százezer forintot kicsikarni. 3 évvel később Hódmezővásárhelyen pedig egy 18 éves diák saját házában akart csőbombát készíteni. Összeszerelés közben azonban a pokolgép felrobbant. A fiatalember azonnal szörnyet halt. Mindhárom eset közös vonása, hogy az elkövetők a bombarecepteket az interneten olvasták.
Megjelent az influenza A-típusa Magyarországon, eddig 4 megyében izolálták a betegséget, jelentette be Ócsai Lajos, az ANTS járványügyi főosztályvezetője. Baranya, Csongrád, Hajdubihar és Vas megyében vannak betegek. A fertőzöttek majdnem fele kisgyermek, Kaposváron például az óvodások több mint a fele hiányzik. A megyei kórház több osztályán már 2 hete látogatási tilalom van.
Hiányzik a társulat fele. Ennek a kaposvári óvodának a kis csoportjában a szokásos 26 gyerek helyett csak 12-en vannak. Az óvónők szerint a kicsik gyorsan megfertőzik egymást.
Sajnos 1/3-ával csökkent az összgyerek létszámunk, ha azt tekintem, hogy a 160 kisgyerekünkből 105-110 volt itt múlt héten.
A házi orvosoknál is duplájára nőtt a forgalom az elmúlt 1 hétben. A gyerekorvos szerint a betegség elsősorban zárt közösségekben terjed. Például a kaposvári kórházban, ahol már január közepe óta több osztályon látogatási tilalom van.
Nem pillanatban, azokon az osztályokon van, illetve részlegeken látogatási tilalom, ahol olyan betegeket kezelünk, akik alapbetegségüknél fogva fokozottabban érzékenyek a különféle fertőzésekre.
Láthás.
A fővárosban is egyre többen jelentkeznek influenzás tünetekkel.
Igen.
Itt is főleg a 15 éven aluli gyerekek fertőződtek meg.
Az országban jelen van a vírus.
Az ANTS eddig 4 megyében mutatta ki az influenza A vírusát. Az országban pedig összesen 22 000-en fordultak influenzás panaszokkal orvoshoz.
Ez még természetesen nem járvány, de sajnos azt kell mondani, hogy még olyan időszakban vagyunk, hogy esetlegesen egy középszerű influenza járványnak a kifutására időben van lehetőség.
A szakértők szerint még mindenképp érdemes védőoltást kérni.
Megérkeztek az első gázszámlák, ezeken azonban még nem szerepel a gázártámogatás, még azoknak sem, akiknek megítélték azt. A szolgáltatók szerint az átállással nincs gond. Azok, akik még januárban megkapták a számlájukat, majd márciusban visszaigényelhetik a különbözetet. Aki pedig februárban kap csekket, már sokkal kevesebbet fizet majd. Közben drágultak a menetjegyek és a villanyáram is.
37 ezer, majdnem 38 ezer. És ez pedig csak 15.600, tehát 16.000, majdnem duplája.
Bakai Ferenc a tavaly januári és az idei első gázszámláját mutatja. Ő igényelte a gázártámogatást, és meg is ítélték neki. Ezért nem érti, hogy lehet ekkora a különbség.
Ahhoz képest majdnem mondhatnám, hogy 50-100%-kal is följebb van már, mert van egy ilyen, hogy megazsúr. Megnevezés, és a tavalyi az 1 forint 70 valahány fillér volt, most pedig 2 forint és 33 fillér egy megazsúr.
A gázszolgáltatók szerint Bakai Ferenc és több ezer másik fogyasztó egyszerűen rosszul járt. A csekkeket ugyanis nem egyszerre küldik ki mindenkinek, hanem egész hónapban folyamatosan. Így aki januárban már megkapta a számlát, azon sem a tavalyi kedvezmény, sem pedig az idei nem érezhető.
Teljes áron kell kifizetni a gázszámlát. Itt tehát van egy köztes időszak, egy 5-től 20 napig terjedő időszak, ami egy emelt áras, maximált ár. Ezt az összeget, erre a fogyasztásra járó összeget viszont visszakapják a kedves ügyfelek.
Márciusban. Legkorábban akkor kapják vissza a különbséget a fogyasztók.
Most 5.82-vel megyek,
és 5,49 volt a jegy.
Többet kellett fizetni mától a Volán busz jegyekért is.
Február 1-től a helyközi menetjegyek 6%-kal emelkednek, a bérletek ára csökken 2-3%-kal, és az utasok májusban további átlagosan 4%-os díjemelésre számíthatnak.
Majdnem egy ezressel több. Ezt mikor emelték most? Nem is tudtam.
A vonatjegyek és bérletek ára 6-30% között drágult mától, a villamos energiáért pedig majdnem 5%-kal kell többet fizetni.
Legalább 1000 pedagógus kerül az utcára, ha a főváros bezárja a listára tett 21 szakközépiskolát, legalábbis a szakszervezet és az érintett iskolánk vezetői szerint. A főváros korábban azzal indokolta az iskolák összevonását, hogy jóval kevesebb a gyerek, mint a korábbi években. A Fidesz fővárosi frakció vezetője szerint a közgyűlésnek még nem szabad dönteni az átszervezésről. A képviselőknek nagyjából 3 hét múlva kellene szavazniuk az iskolák sorsáról. Ha megteszik, a szakszervezet sztrájkot hirdet.
A háború
még nincs, de csaták már zajlanak a főváros és a bezárással fenyegetett szakközépiskolák között. Közéjük tartozik a gép- és gyorsírókat is képző Hajnik. 320 diákja van, meg egy papírja arról, hogy az iskolát 2008-ig nem lehet bezárni. Most mégis felkerült a listára.
Az iskola ezt nem fogadja el, az iskolának szakmai stratégiája van, megmentési terve az iskola fennmaradására.
A diákok még az ombudsmannak is írtak levelet, hogy mentse meg az iskolájukat.
Én például 11-es vagyok, érettségi előtt ugye nem szeretnék új tanárokat, illetve máshova menni. Ez szerintem elég rosszul érint, és akár befolyásolhatja az érettségi eredményemet, vagy a felvételimet is akár.
Csak erre az iskolára 140 millió forintot költött a főváros 2 évvel ezelőtt. Az épület homlokzatára, szigetelésére és egy új sportudvarra. Ha bezárják, ablakon kidobott pénz. A szakszervezet szerint azért nem tudnak szót érteni, mert az iskolákkal nem tárgyal senki.
Egyeztetés az ezersebből vérzik, mindenféle törvényes utat felállt ikorva.
Az iskolaigazgatók ma már bejutottak az önkormányzat épületébe, egyeztetni jöttek mind a 21-en. A fővárosi ellenzék frakció vezetőjét, Tarlós Istvánt sikerült meggyőzniük.
Azt fogjuk kérni, hogy a fővárosi önkormányzat, a fővárosi közgyűlés ebben a helyzetben döntést ne hozzon, mert döntéshozatalra alkalmatlan állapotban vagyunk.
Az Oktatási Bizottság alelnöke viszont azt mondja, vannak terveik az átszervezésre, már évek óta dolgoznak rajta.
Az ügyosztály megkezdte egy javaslat elkészítését, egy tervezet elkészítését, arra vonatkozóan, hogy egyes intézményeket ez az átalakítás hogyan érintse.
A bezárás előtt álló iskolák azt állítják, őket eddig a tervekről nem tájékoztatták. A fővárosi közgyűlés nagyjából 3 hét múlva dönt a sorsukról.
Nézzük, mi lesz még a híradóban. Orbán Viktor focipályákat vett fel csútnak, Kóka János eladta a helikopterét, ez még sok más is kiderül a vagyonnyilatkozatokból. Egyre több helyen tilos dohányozni Franciaországban, az Unió is szigorítani akarja a szabályokat. Tojással és narancssal próbálták megdobálni Debrecenben Gyurcsány Ferencet. A vidék felzárkóztatására indított pólusprogramot népszerűsítő kormányfő Kósa Lajos videszes polgármesterrel is tárgyalt. Gyurcsány Ferenc szerint Debrecen a biotechnológiában, a gyógyszergyártásban és a környezettudományokban játszhat vezető szerepet.
Több száz tüntető várta Gyurcsány Ferencet a debreceni városháza előtt. A demonstrálók az elmúlt hónapok intézkedései ellen tiltakoztak, füttyel és bekiabálásokkal fogadták a miniszterelnököt. A városházán Debrecen politikai és gazdasági vezetőivel tárgyalt a miniszterelnök a térség fejlesztési lehetőségeiről. Kósa Lajos fideszes polgármesterrel a tervezetnél jóval hosszabban tárgyalt, de közösen nem álltak ki a sajtó elé. Ezután a Debreceni Egyetem Élettudományi Központjába látogattak, ahol megnézték a biotechnológiai fejlesztéseket.
Olcsóbbak vagyunk, mint a versenytársunk?
Valamivel olcsóbbak vagyunk.
A kormány a pólus programban országosan 600 milliárd forintot ad a régiók felzárkóztatására. A program szerint Debrecen az agrárium, a gyógyszerészet, valamint a biotechnológia területén lehet versenyképes.
Szájer József néppárti európai parlamenti képviselő szerint Magyarországon a rendőrség korlátozza a gyülekezési jogot. Az európai parlamentben a politikus azt mondta, a rendőrség a jogszabályokat megsértve tartja 3 hónapja lezárva a Kossuth teret, így lehetetlenné teszi a szabad tüntetést. Szájer József szerint ezt a magyar alkotmány és valamennyi nemzetközi szerződés tiltja. Tabajdi Csaba MSZP-s képviselő úgy reagált, idézem, Szájer összekeveri a békés tüntetéshez való alkotmányos jogot és a szélsőséges, antiszemita, az alkotmányos rend megdöntését burkoltan vagy nyíltan kitűző tüntetésekkel. A Fidesz azt kéri, hogy a kormány hosszabbítsa meg Járai Zsigmond jegybankelnök mandátumát. Erről Deutschfür Tamás a Fidesz elnökének kabinetfőnöke írt nyílt levelet. Orbán Viktor kabinetfőnöke megismételte a Fidesz korábbi álláspontját, miszerint nem vesznek részt azon az egyeztetésen, amelyet a kormányfő kezdeményezett a jegybankelnök személyéről. A kormány szóvivő úgy reagált, tudomásul vették, hogy a Fidesz jelöltje Járai, de sajnálják, hogy erről csak egy nyílt levélben értesültek. Járai Zsigmond 10:30-kor az este vendége lesz majd itt nálunk. Focipályákat vett Orbán Viktor, pontosabban 5 telket, amelyekből gyakorló pálya lesz Felcsúton. Kuka János eladta a helikopterét, Deutschfür Tamásnak viszont ismét van lakása, igaz hitelből, de még így is megelőzi Rogán Antal az eladósodásban. A leggazdagabb parlamenti képviselő továbbra is Kapolyi László. Reggel 8 óra óta nyilvánosak az országgyűlés honlapján a vagyonnyilatkozatok.
Orbán Viktor 5 telket vásárolt Felcsúton, 2 focipálya lesz belőlük. Így döntött az utánpótlás alapítvány, amelynek 50 évre odaadta ingyenes használatra a földet. Ez derül ki a Fidesz elnökének vagyonbevallásából. A nagyértékű ingyosságok között továbbra is egy 5 éves golfot tud felmutatni. Pártelnöki fizetése 723 000 forint, ezt képviselői fizetése mellett kapja. Felesége bevallásában 36 sárazsadányi, szolnoki és felcsúti ingatlan és mezőgazdasági terület szerepel. Gyurcsány Ferenc nevén továbbra is csak édesanyja pápai lakása van. 1 400 000 forintos miniszterelnöki fizetése mellett 84 millió forintot vett ki osztalékként cégéből, az Altus RT-ből. A Szemlőhegy utcai 400 négyzetméteres villa a felesége nevén van. A vagyonbevallások szerint Kapolyi László szocialista képviselő a leggazdagabb. Kötvényekben és egyéb papírokban 292 millió forintja van. Akadémikusként 455 000 forint tiszteletdíjat kap, az akadémia egyik cégének vezetőjeként 487 000 forint fizetést vesz fel. De saját becslések szerint milliárdos értékű cégének elnök vezérigazgatójaként minimálbérre van bejelentve, akár csak tavaly. Osztalékként viszont 241,5 millió forintot vett ki cégéből. Kuka János eladta helikopterét, és autója sincs, igaz, nincs is szüksége rá, mert miniszterként kap. 1 200 000 forintos fizetése van, ő nem vett fel osztalékot cégeiből, 2 lakása és 1/4 rész háza, valamint több mint 200 millió forint megtakarítása van. Veres János pénzügyminiszter is bízik a bankokban, 57 millió forintos bankszámlája és 177 millió forintos egyéb megtakarítása van. A legeladósodottabb képviselő Rogán Antal. A főváros 5. kerületének fideszes polgármestere 47,5 millió forinttal tartozik egy banknak, magánszemélyeknek és az illetékhivatalnak. Igaz, fizetést is 2 helyről kap. Polgármesterként 674 000 forintot keres, 221 000 forintos képviselői alapfizetése mellé. Az adósságokban Deutschfür Tamás sem sokkal maradt le, 42 milliós tartozása van. Hosszú idő után most lett ugyanis lakása hitelből.
Kókha János is indul az SZDSZ elnöki posztjáért, erősítette meg a politikus a Napkeltében. A múlt héten Fodor Gábor, a liberális párt ügyvívője jelentette be hivatalosan, hogy pályázik az elnöki tisztségre. Az SZDSZ március 31-én tartja tisztújító ülését, amelyen új elnököt is választanak. Kunce Gábor még októberben jelentette be, hogy nem jelölteti magát. Így az eddigi állás szerint 2 indulnak az elnökségért, Fodor Gábor és Kókha János.
Ma már azt tudom mondani, hogy összegyűlt több mint 100 egyéni és több mint 10 csoportjelölés, amelynek bármelyike önmagában is elég lenne ahhoz, hogy az ember elnökjelöltként indulhasson. Ez a 2 feltétel együttesen teljesült. Szerdáig, 6 nap múlváig, amikor bejelentem az indulásomat hivatalosan.
Franciaországban mától tilos a dohányzás az irodákban és a középületekben. Jövőre már a kávéházakban és a szórakozó helyeken sem lehet majd rágyújtani. Az Európai Bizottság egyik javaslata szerint az uniós tagországokban a közterületeken is korlátozni kellene a dohányzást. Itthon Dombóváron már elkészült egy ilyen rendelet. A Társaság a Szabadság Jogokért elnöke szerint nem aggályos, ha bizonyos helyeken tiltják a dohányzást, de azt mondja, a korlátozással a józanész talaján kell maradni.
Kis film az internetről, a Dohányzás öl címmel. Ez így van. Ezért és a nem dohányzók védelmében újabb uniós országban szigorították a szabályokat. Már a franciák sem dohányozhatnak a közintézményekben, legfeljebb előtte, az utcán. Az, hogy az irodában nem dohányozhatok, nem zavar, de az viszont igen, hogy egy étteremben nem gyújthatok rá a barátaimmal, mondja ez a nő. Jövőre már az éttermekben sem lehet rágyújtani. Sorra szigorítanak az uniós országok, miközben az unió egészségügyi biztosa azt is javasolja, hogy korlátozzák a dohányzást a közterületeken is. Dombóváron ajánlás nélkül is megtették. A közterületek, főként a közintézmények, játszóterek, iskolák, kórházak környékét nem dohányzó zónának jelölték ki, dohányzó helyekkel. A Társaság a Szabadságjogokért elnöke szerint nem aggályos, ha nem dohányzók védelmében szabályokat hoznak, de a közterületi teljes tilalmat nem tartja reálisnak.
Szerencsés lenne, hogyha akár az uniós, akár az ilyen irányba haladó hazai szabályozások a józanész talaján próbálnának maradni. Ugye természetes, hogy a dohányos embereknek is vannak jogaik. Emberjogi szempontból azt tudom mondani, hogy minden ember joga és szabadsága az nagyjából addig terjed, amíg más emberek jogait vagy szabadságát nem sérti.
Dénes Balázs szerint nem sértő, ha a dohányos kijelölt helyen vagy a szórakozó hely ajtaja előtt cigarettázik. Somogyi Andrea, pszichiáter pedig azt mondja, hogy a középutat kell keresni, úgy, hogy a dohányos is jól érezhesse magát dohányos társaival. Leszokni ugyanis nehéz, a dohányzás függőség.
A nikotinnak, a dohányzásnak az elhagyása az elvonási tüneteket okoz, amelyek mind testi, mind pszichés tünetekben megnyilvánulnak, akár a testi remegés, alvászavar, depresszió.
A sor folytatható, ezért is érthető, hogy sok francia cégnél a tiltás után miért állítottak fel ilyen kis dohányzó kabinokat. Akiknek viszont biztosan nincs véleményük az új szabályokról, ennek a nyugdíjas háznak a lakói. Itt a szigor ellenére továbbra is küstölhetnek.
Ma már bárki elolvashatja azt a szerelmes levelet, amelyben a volt olasz kormányfő elnézést kért feleségétől. Silvio Berlusconi szó szerint ezt írta. Bocsánatodért könyörgök, fogadd el, hogy személyes büszkeségem meghajlik haragod előtt, hiszen ezzel is szerelmemet nyilvánítom ki. A levél Berlusconi pártjának honlapján is megjelent. Veronika Lario, a politikus felesége, azért lett dühös a férjére, mert egy rendezvényen Berlusconi kikezdett egy másik nővel. Nagypapakorú illegális fegyverkereskedőket fogtak el a spanyol csendőrök, csak nem 100 fegyvert találtak náluk a hozzájuk tartozó éles lőszerekkel együtt. Az öt gyanúsított azzal védekezik, hogy ők csak gyűjtötték és csereberélték a géppisztolyokat. Mindannyian tagadják, hogy fegyveres rablással akarták volna kiegészíteni öregségi nyugdíjukat.
Ezt a várról indítható páncéltörő rakétát is az öt idős spanyol férfi arzenáljában találták. A bűnjelek között rengeteg pisztolyt vettek leltárba. Ám a csendőrök legjobban azon lepődtek meg, hogy nagy tűzerejű automata fegyverek is előkerültek a rejtek helyről. A legveszélyesebbnek egyébként a sétabotba rejtett egylövetű puskát találták. A gyanúsítottak valószínűleg már több száz fegyvert adtak el éles lőszerrel együtt, félő, hogy profi bűnözők is vásároltak tőlük, mondta a spanyol csendőrség szóvivője. A géppisztolyokat egyébként ebben a vadászboltban árulták a férfiak, akiket a spanyol sajtó a nagypapák bandájának nevezett el. Egyikük még szökni is próbált, amikor megbilincselve a bíróságra kísérték. Társaival együtt azt vallotta, ők semmi rosszat nem akartak a fegyverekkel, legfeljebb egy kis pénzt keresni. A nyugdíjukból ugyanis állításuk szerint már nem tudtak megélni.
Nem sportolnak a magyarok, színházba és moziba is csak kevesen járnak. Bár a hivatalos munkaidőn túl az emberek több mint a fele nem dolgozik, a többiekkel legalább havonta egyszer megesik, hogy a munkaidő tovább tart 8 óránál. A GFK Hungária és a Sonda Ipsos kutatásaiból kitűnik, mivel töltik a magyarok a szabadidejüket.
Otthon ülők a magyarok. A szabadidő eltöltési szokásokat vizsgáló kutatások szerint a lakosság egyre passzívabb. A legtöbben a tévé képernyője előtt töltik idejüket, filmnézéssel, bár videókazettákat már nemigen kölcsönöznek.
DVD-t viszont többen, tehát legfőképpen hétvégén, délutáni órákban, de szerintem többen, tehát ez így annyira nem igaz, amennyire így felfújják, hogy visszaesőben van.
Egyre több rádió és tévé csatorna csábítja a média kedvelőket. Az újságok és a magazinok is kiszorítják a kikapcsolódás klasszikus formáit. Eltűntek a hímzés, kötés, barkácsolás rajongói. Egyre kevesebben járnak templomba. Komolyabb aktivitás csak a fiatalok, különösen a városi fiatalok körében figyelhető meg. Sportolni azonban közülük is csak kevesen szoktak. A felmérések szerint az életkor előre haladtával egyre inkább az otthonmaradás a jellemző.
A lakosságnak körülbelül 70%-a egyáltalán nem űz semmilyen sporttevékenységet, és csak körülbelül mintegy 8% az, aki rendszeresen, tehát heti rendszerességgel végez valamilyen sporttevékenységet.
A rosszul hangzó számokon az sem segít majd, hogy ezután féláron lehet hozzájutni az egyik piacvezető testsúlycsökkentő gyógyszerhez. Kedvező hatásairól a Tudományos Akadémián tartottak konferenciát, amelyen riasztónak nevezték az elhízás következményeit.
60% fölött van az elhízottak és a túlsúlyosok együttes aránya. Ez következményeiben igen komoly dolog, ugyanis minden órában az elhízással összefüggő betegségek közül valamelyikben 7 magyar ember hal meg.
Semmilyen gyógyszer sem kelti fel viszont a kultúra iránti érdeklődést. Az emberek 60%-a egyáltalán nem jár színházba vagy múzeumba. A budapesti múzeumok adatai cáfolják ezt, de az országos átlagot tekintve valóban kritikus a helyzet.
Szemben a például a Szépművészetének az átlag évi 200 ezer látogatójával a 90-es években, 2005. év közel 400 ezer látogatót, a 2006. év pedig 600 ezer látogatót hozott, tehát egy meredek emelkedés van.
A kutatásokból az is kiderül, hogy a társadalomban növekednek az anyagi különbségek, és egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a költséges szabadidő eltöltést. Így az sem meglepő, hogy étterembe például csak minden 6. magyar megy el havonta.
Filmet lehet majd nézni, megint lesznek ifjúsági filmek is. A Magyar Televízió és a Magyar Mozgókép Közalapítvány megállapodása alapján 1,5 milliárd forintot költenek magyar irodalmi művekből készülő adaptációk, történelmi, illetve gyermek és ifjúsági filmek készítésére. 3 év alatt 3 film forog majd. Közben a 3. napjához érkezett a filmszemle.
A kalapos emberre és az árvai művekre sietnek a nézők. Ma ezek a slágerfilmek.
Azok, amik tömegsikerek, azok nekem is tetszenek.
Kíváncsiak vagyunk erre a filmre.
Úgy tűnik, az idei szemle lesz a legnépszerűbb. Mi csak a 3. napnál tartunk, de már több mint 30 ezer jegyet adtak el. Vagyis 2000 darabbal többet, mint tavaly ugyanezen a napon. A jegyeladási csúcs egyébként már rögtön az első napon megdőlt, míg pótelőadást egyelőre ugyanannyit kellett beiktatni, mint a szemle történetében eddig legerősebb tavalyi évben.
Ezek a nézőszámok biztatóak, de azért igazából az a fontos, hogy majd évközben hányan nézik meg a filmeket.
A Magyar Televízió és a Magyar Mozgókép Alapítvány nem csúcsot döntene, hanem hiányt pótolna.
Egy boraszarvas se lőttek, vagy 100 embert.
Kilőtte meg.
Ilyen magyar filmeket forgatnának. Évtizedekkel ezelőtt tucatnyi játékfilm készült magyar irodalmi műből. Ezeket itt, a köztévi archívumában őrzik. 1500 darab pótolhatatlan, dramatikus művet.
Amit most itt a kezemben tartok, ez 1970-ben készült.
Az archívum most tovább bővülhet. A megállapodás szerint 3 év alatt 3 ifjúsági filmet készít közösen a köztévé és a közalapítvány.
Elkészül a Szebeni fiúknak egy mozifilm és tévéfilm sorozatváltozata, elkészül Bálint Ágnes elvarázsolt Eger kisasszonyának egy 13-es tévéfilm sorozatváltozata és egy egész estés animációs filmváltozata, és a végén befejezésként Jókai Mór szegény gazdagok című regényének egy 6 részes tévéfilm sorozatváltozata.
Már jövőre műsorra tűznék a Szebeni fiúkat és az elvarázsolt Eger kisasszonyt. A szegény gazdagok tévéfilm változata pedig várhatóan 2009-ben készül el.
Ismét viharos szél volt délután, de a hétfőnél kevesebb kárt okozott. Nyírmadán az általános iskola tetőszerkezetét bontotta meg a viharos erejű szél. A tűzoltók 1 óra alatt leszették a meglazult darabokat. Székesfehérváron 2 kamiont felborított az erős szél. Egyik teherautó sofőrje sem sérült meg. A Dunántúlon több vasútvonalon sebességkorlátozást kellett bevezetni. A nagy szél miatt sok helyen késtek a vonatok. Most nézzük, mi a kínálat itt az M1-en ma este. 10 órakor panoráma Pálffy Istvánnal.
Új időpontban este 10-kor jön a panoráma, mondom a témákat. Hóviharok és politikai viharok Közép-Európában. A csehek és az osztrákok az igazi tél mellett új kormányt is kaptak, és mégsem felhőtlen az örömük. További téma a megkülönböztetett figyelem, az a figyelem, ami Bulgária csatlakozásával az ott élő törököket övezi, mi lehet a megoldása kisebbségek nagy gondjaira. Tehát panoráma új időpontban este 10-kor.
Az este 10:30-kor Krizsó Szilviával. Szervusz, jó estét! Aztán már tudjuk, hogy Járai Zsigmond jegybankelnök a műsor vendége lesz. Mi lesz még?
Szia, Judit, így van, jó estét kívánok a kedves nézőknek. Mai adásunkról mondhatjuk, hogy a pénz beszél, ugyanis megjelent egy tanulmány, ami, és ez talán sok néző véleményével megegyezik, nem a legjobb színben tünteti fel a hazai bankokat. A kérdés, milyen változtatásokra lenne szükség ahhoz, hogy úgy érezhessük, jó helyen van a pénzünk és jó áron. A választ a bankrendszer egyik legjobb ismerőjétől várjuk. És 25 perc múlva Európa szerte mindenki kikapcsolja az összes áramforrást 5 percre, már ha eleget tesznek egy civil szervezet felhívásának. A hatást mérjük az elektromos műveknél, 10:30-kor pedig elmondjuk az eredményt.
Krizsó Szilvia, köszönjük szépen, este tehát 10:30-kor, mi pedig nézzük, hogy mi volt a híradóban. Nem lesz holnap vasutas sztrájk, mert tovább tárgyalnak és később döntenek a MÁV kórházak sorsáról. Egy rendőr megsérült, amikor egy vállalkozónak címzett levélbomba robbant fel a pécsi rendőrsége. Tojással és narancsol akarták megdobálni a tüntetők a Debrecenbe látogató kormányfőt. Több baleset is történt és sok vonat késett a viharos szél miatt az országban. Ezek voltak tehát a legfontosabbak, most sport és időjárás jelentés következik, 19:40-kor folytatódik a Gők című filmsorozat. Híradóval pedig legközelebb 23:30-kor Süveges Gergő várja majd Önöket. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Extra csomagok minimális áron és 2007-től már 3 éves garanciával. Új táblatokat nyitunk, hogy új tervek születhessenek. Otthonokban, vállalkozásokban egyaránt. Megújult európai bankhálózatunk 35 millió ügyfele már tudja. Velünk megvalósulnak céljai. Legyen részese ön is a HVB siker folytatásának. Polycredit Bank. Éljen a lehetőségeinkkel.
Kérj már legalább egy kis kínai vázát. Azt mondtad, azért nézed el a kínai csatornát, hogy biciklizel, mert hogy tanulod.
Igen, de mindig begörcsölt, ezt már itt volt a nyelvem, mert mentem volna oda.
Akkor megyünk. Rajta.
Kicsi váza, vennék, kicsi.
Rendelje UPC kábel TV-t és olyan csatornákhoz is hozzájut, amelyekről még nem is hallott. Ráadásul most egyen nagyobb csomagot kap egy kisebb áráért. Szórakozás a köbben UPC. Hívja a 1221-et.
Még a legjobb mókát is érdemes félbeszakítani egy nagy tányér ízletes kitekat lakomáért, hogy aztán cicánk újult erővel folytathassa a játékot. Kitekat, semmi cicó. Halljuk az életet.
A Kitekat extrán megéri, mert a száraz eledelek most akár 25%-os kedvezménnyel kaphatóak. Akciós időpontok az üzletláncok újságjaiban.
A Reálban eladói kedvességéből nem, csak az árakból engedünk. Most a szóra szeletelt sajtok mindössze 229, a Cillitbank tisztítószer és híroldó pedig csak 999 forint a Reál és Reálpont üzletekben.
Gondolkodjon reálisan.